Frissen publikálta első negyedéves tényszámait a Waberers csoport. Itt van velünk a stúdióban Erdélyi Barna, a társaság igazgatósági tagja. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót!
Mik voltak a kulcspontjai az első negyedévnek? Rekordárbevételt értetek el, az eredményesség viszont csökkent. Ugyanakkor elég aktív volt a kommunikációtok, több olyan bejelentés is érkezett például akvizíciók lezárásáról, ami majd fontos szerepet játszhat a következő időszakban. Mit emelnél ki az első negyedévvel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy összességében ez egy nagyon aktív negyedévünk volt, és összességében egy sikeres negyedévünk volt. Szerintem fontos kiemelni azt, hogy az első negyedévben a kommunikációnk azért volt aktív, mert nagyon-nagyon sok minden beért, ami a meghirdetett stratégiánk része volt. Elkezdtük fél, egy, akár két évvel ezelőtt, és most végre révbe ért. Ugye ilyen volt a vasúti cégbe való bevásárlás, ilyen volt a szerbiai terjeszkedés, de más pontokat is lehetne mondani. Tehát azt gondolom, hogy az a stratégia, ami az üzleti modell átalakításáról szól, ami a logisztikai tevékenység regionalizálásáról szól, ami a komplexitás növeléséről szól, az végre most már nem csak terv, és nem csak kis lépésekben, és nem csak evolutív módon történik, hanem nagyobb mértékben ölt majd testet, és ez, amivel kapcsolatban az első negyed évben kommunikáltunk is többször. Ettől függetlenül az első negyed évnek van egy, vagy volt egy olyan hozadéka, és azt gondolom, hogy erről viszonylag transzparensen kommunikálunk, hogy a bevételünk az nőtt, tehát a cég fejlődése, hogyha így nézzük, akkor töretlen, de a nemzetközi fuvarozási piacon megint egy elég erős árnyomás van. Alapvetően ez az a szegmens, aminek a szerényebb eredmény köszönhető. A logisztikai szegmensünk, a biztosítási szegmensünk továbbra is eredményesen működik, vagy továbbra is a korábbi eredményszinteknek megfelelően működik. A nemzetközi fuvarozási piacon azt kell látni, hogy most már több egyszerre a vállalatcsoport életében, és ilyen módon valamiféle rutinunk is van erre. Egy komoly árnyomásos piacot látunk.
Úgy néz ki, hogy a piac értékeli ezeket a stratégiai változásokat, amik csoportszinten történnek. Most már stabilan 4000 forint körül mozog a részvényeknek az árfolyama. Ugye az árbevétel bővülés az 11%-os volt, ezzel megközelítettétek a 200 millió eurót, viszont EBITDA-ban 6%-os, EBIT-ben pedig 24%-os volt a visszaesés. Amire rákérdeznék, az elsősorban az éves tervekre vonatkozik, hiszen néhány héttel ezelőtt a részvényeket követő egyik elemző is azt nyilatkozta, hogy ebben az évben majd nem az első negyed évre kell fókuszálnia a Waberers esetében. Mi az oka annak, hogy továbbra is tartjátok az éves terveket, és szezonálisan nagyjából mit vártok az idei évtől?
Ugye a részvényárral kapcsolatban az kétségtelen, amit mondtál, hogy valamilyen módon a piac most már pozitívan reflektál a jó pár negyed éve tartó folyamatos fejlődésre. Ennek örülünk. Másik oldalról azt is gondoljuk, hogy, és ezt a független elemző értékelések is mutatják, hogy ez a részvényárfolyam még mindig alacsonyabb, mint amit a meggyőződésünk szerint a cég részvényei érnek, tehát több van még benne, de az fontos, hogy azt a most már inkább 3,5 éves munkát, amit az új stratégiánk tartalmaz, azt a piac elkezdte értékelni és elkezdte felfedezni. Hogyha a céges számokra kanyarodok, akkor gyakorlatilag azt lehet látni, hogy az EBITDA-nk alacsonyabb értéke az azokat a költségnyomásokat mutatja, amik elsődlegesen a fuvarozási piacon jelentkeznek. Nyilván van egy generális bérnyomás, de elképesztő nyomás alatt voltak az útdíjak is, nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, és ennek a beárazása az egy folyamat. Őszintén szóval számunkra is meglepő, ahogy ez történik egész Európában, és itt bizonyos esetekben akár 40%-os díjemelkedésekről beszélünk, amit egy ennyire kompetitív piacon nem is annyira könnyű érvényesíteni. Mi viszonylag konzisztensen és következetesen azt kommunikáltuk, hogy 40 millió köré várjuk a csoportszintű EBIT-et ebben az évben. Hogyha az első negyedéves árbevételt simán 4-jel szorozzuk, ott azt gondolom az nem szorul magyarázatra, hogyha az EBIT-et 4-jel szorozzuk, akkor ez ma nem éri el a 40 millió eurót, de egyik oldalról látni kell azt, hogy ugye az akvizícióknak is van egy fölfutása. Másik oldalról látni kell azt, hogy az első negyed év az jellemzően nem a legerősebb negyed év ezen a piacon. A január-február általában szezonálisan gyenge hónapnak számít. A másik negyed év általában jobb, a harmadik kevésbé jó, a negyedik megint erősebb szokott lenni. Bár ebben az elmúlt években meg kell mondjam, hogy van csúszkálás. De hogy idén mit várunk? Idén azt várjuk, hogy az első fél év az egy gyengébb fél év lesz, tehát nem a Q2-ben fog megtörténni a csoda, de a harmadik, negyedik negyedévre azt mutatják a forecastjaink, amit egyébként esetenként havonta, de legritkább periodizitás esetén is negyedévente elkészítünk. Tehát, hogy a második félvel kapcsolatban ügyfelekkel egyeztetve, ügyfélforecastokra alapozva azt gondoljuk, hogy egy erősebb fél év várható majd, és ezért állítjuk azt, hogy az a 40 millió környéki EBIT, amit kommunikálunk folyamatosan, az továbbra is érvényes.
A nemzetközi fuvarozás fontos üzletág. Beszéltél azokról a kihívásokról, amik az idei első negyedévet jellemezték. Mi lesz ennek a megoldása szerintetek, hogyha a jövőbe tekintünk?
Azt gondolom, hogy ma nagyon-nagyon más ennek az üzletágnak a helyzete és a szerepe, mint volt évekkel ezelőtt. Tehát egyik oldalról, hogyha megnézzük a csoportnak az árbevétel vagy az eredmény struktúráját, akkor ma ennek az üzletágnak a teljes csoportszintű bevételhez való hozzájárulása jóval kisebb arányaiban, mint volt 4-5 évvel ezelőtt, és ilyen módon sokkal egészségesebb a struktúra. Az is fontos, hogy stratégiánkban komplex szolgáltatásokról beszélünk, és amikor komplexitásról beszélünk, akkor ezeknek a logisztikai üzletágaknak az összefonódása és ez a fajta komplex szolgáltatás fontos, és ilyen módon fontos az is, hogy a nemzetközi üzletág hozzátegye ehhez a saját kibocsátását. És van még egy nagyon fontos dolog, ami az elmúlt néhány évben jelentőset változott. Ma a szerződött állományunk a nagy partnerekkel az esetönként eléri a 80-90%-ot, ez korábban 50% alatti volt. Ez azt jelenti, hogy ennek az üzletágnak a megrendelés állománya jóval stabilabb, mint korábban volt, és ezekre a partnerekre azt gondolom, hogy számíthatunk. Na, ez nem jelenti azt, hogy a piac minden hatásától függetlenek tudunk lenni, de azt gondoljuk, hogy a piaci nyomás a volumenek vonatkozásában sokkal lassabban jelentkezik a megrendelés állományunkba, és a fölfelé ívelésnek a pozitív, potenciális pozitív árváltozásai pedig viszonylag gyorsan jelentkeznek, vagy jelentkeznek majd a megrendelés állományunk kapcsán. Tehát ilyen tekintetben azt gondolom, hogy ennek az üzletágnak ma más a helyzete, mint volt évek ezelőtt. És még egy dolgot azért elmondanék, hogy ennek az üzletágnak mi szeretnénk azt hinni, az országos gazdaság szempontjából is jelentős szerepe van. Tehát míg a logisztikai üzletágunkban azt szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon kevés termék van Magyarországon, amit az életciklusának valamilyen fázisában nem szállítunk, raktározunk vagy érintünk meg, addig a nemzetközi üzletágunk sok szempontból kapcsolatot képez az európai nagy ipari országok és Magyarország között, és ezt a szerepet a piac igaz, hogy hullámzóan, de valamilyen módon elismeri.
Térjünk át akkor a szerződéses logisztika üzletágra. Itt azért árbevételben egy igen jelentős 17%-os növekedés tudott megvalósulni a tavalyi első negyedévhez képest, és azt lehet látni, hogy a marginok is elég stabilak, legalábbis az EBIT margin az nagyságrendileg 8% körül maradt. Itt milyen katalizátorokat látsz az előttünk álló időszakban, és az elképzelések szerint, ami egyébként a stratégiátokban is szerepel, hogyan tud majd növekedni ez az üzletág?
A stabilitás is annak is köszönhető, hogy az az átárazás, ami egy picit lassabb most a költségek vonatkozásában a nemzetközi fuvarozásnál, az viszonylag gyors volt. Számunkra is bizonyos esetekben meglepően gyors volt a logisztikai iparágban, és egyébként új ügyfélakvizíciók is segítették ennek a szervezeti egységnek, vagy ennek a divíziónak a pozitív teljesítményét. Egyik oldalon most is vannak ilyen típusú ügyfélakvizíciós beszélgetéseink. Másik oldalról ennek a divíziónak a sikerességét, vagy ennek a divíziónak a jövőjét terveink szerint alapvetően a regionális expanzió határozza meg. Tehát alapvetően és aktívan keressük azokat a piacokat és azokat az ügyfeleket, vagy ha úgy tetszik, ügyfélpiac párosításokat, amivel ezt a szolgáltatást Magyarország határain kívül is a hazaihoz sikeresen tudjuk majd teljesíteni. Ebben személy szerint én elfogult is vagyok, meg bizakodó is vagyok, pozitívan elfogult és pozitívan bizakodó.
Nagyon fókuszban van az elmúlt időszakban a biztosítási szegmens. Ennek részben az az oka, hogy a piacon kint van a postabiztosító értékesítésének a híre, és ezzel kapcsolatban legalábbis fórumokban eléggé felfokozott várakozásokat lehet olvasni, hogy itt a Waberez csoport egy potenciális nyertese lehet majd ennek a tendernek. Hogyan teljesít egyébként a biztosítási szegmens, és ha és amennyiben meg tud valósulni majd ez az akvizíció, akkor az mennyiben változtatja meg a csoportnak a szerkezetét, a működését, akár a jövőképét?
Sokszor kaptuk meg, én azt gondolom jogosan azt a kritikát, hogy van a Waber biztosító, akit most már Granny biztosítónak hívunk, és hogy ezzel kapcsolatban ez egy nagyon fontos, és egyébként a saját flotta biztosítói fókusztól már réges-régen eltávolodott szervezeti egység, és hogy ezzel nem foglalkozunk megfelelően intenzíven. És azt gondolom, hogy ez a kritika ez egyébként jogos volt, és azt gondolom, hogy a stratégiánkban elkezdtünk foglalkozni a biztosítási üzletággal sokkal intenzívebben, mint korábban, és ennek a stratégiának is, vagy ennek a részstratégiának is egy fontos része volt a diverzifikáció. Például ezért próbáltunk aktívak lenni a lakásbiztosítási kampányban, hiszen közismerten a Granny biztosító mondjuk azt, hogy jármű biztosítási fókusszal bírt eddig, és azt gondoltuk, hogy például a retail vagy a lakossági szegmensben aktívnak lenni, lakásbiztosításban aktívnak lenni, az a diverzifikációnak az egyik iránya lehet. És igen, azt gondolom, hogy transzparensen kommunikálunk arról, hogy az a tender, ami a postabiztosítókkal kapcsolatban folyik, azon részt veszünk, és azt gondolom, hogy sokszor mondtunk már ilyet, hogy ha részt veszünk, és hogyha mi tudjuk ezt megnyerni, akkor sor kerülhet erre az akvizícióra, de ugye ilyen tekintetben ez a döntés ez nem a miénk. A döntés olyan tekintetben volt a miénk, hogy elindulunk ezen a tenderen, vagy nem, adunk-e ajánlatot ezen a tenderen, vagy nem. Elindultunk rajta, és adtunk ajánlatot. Egyébként ennek a tendernek, vagy ennek a folyamatnak az ütemezése a korábbi várakozásokhoz képest lassabb, vagy csúszik, úgyhogy idő tekintetében nem szeretnék belemenni semmiféle becsésbe. A mi tudásunk szerint az egyik vagyunk továbbra is az esélyes pályázók közül, és hogyha egyébként abba az irányba mennek a dolgok, akkor azt gondoljuk, ez jelentős értéket adhat a biztosítási üzletágunkban, mert jelentős szinergiákat várunk, akár a nem élet, akár az életvonalon.
Töltél a részvényeknek az alulértékeltségére, és ezzel kapcsolatban azért mindig előkerülnek különböző sum of the parts elemzések. Részben ennek kapcsán is kérdezem, hogy mit gondol a menedzsment arról, hogy ez a biztosítási szegmens, ez továbbra is egy rejtett érték a cégcsoportban, és hogy ennek esetleg valamikor elképzelhetően majd a leválasztása, vannak-e olyan stratégiai elképzeléseitek, amit megoszthatsz a nyilvánossággal?
Amit megoszthatok a nyilvánossággal, az az, hogy foglalkozunk azzal, hogy ennek az üzletágnak az értéke, ahogy fogalmaztad, rejtett értéke, az hogyan tudna nyilvánvalóbbá válni. Hogy erre mi a megoldás, ott most nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni, én azt gondolom, hogy nagyon különböző válasz lehet erre abban az esetben, hogyha akár az említett akvizícióra sor kerül, akár esetleg másikra, vagy hogyha így marad a Granit biztosító, ahogy most van, nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy ennek a divíziónak vagy vállalatnak, bizonyos esetben vállalat alcsoportnak mekkora a mérete, és mekkora a komplexitása. Azt tudnám erre mondani, hogy még egyszer, hogy foglalkozunk vele, és térjünk rá vissza majd egy következő megbeszélésben, és akkor azt remélem, hogy konkrétabb válaszokat fog tudni majd megfogalmazni.
Tőkepiaci szempontból a befektetők számára az osztalék is egy kiemelt jelentőségű történet, és a tavainál 20%-kal magasabb 120 forintos részvényenkénti osztalékot fizet a Waberers. Most elég sok minden van cashflow szempontból, amire a cégcsoport költ, investál. Mit láttok az osztalékkal kapcsolatban? Mi a prioritás?
A prioritás az az egyensúlykeresés. A negyedéves jelentésünkben 2,5-es volt a leverage-ünk, ami azt gondolom, hogy egy relatív egészséges finanszírozási szerkezetet mutat. Én személy szerint is megtanultam, hogy milyen az, amikor ez az egyensúly ez kevésbé létezik. De azt is megtanultuk, és arra is figyelünk, hogy egyszerre kell a különböző stakeholderek igényeit valamilyen módon kielégíteni, és nem akarom magamat ismételni, de egyensúlyban tartani. Tehát én azt gondolom, hogy befektető oldalról egy jogos igény az, hogy a cégnek legyen egy osztalékfizetési politikája és valamiféle osztalékfizetése, de közben a stratégiát követve a megfelelő beruházásokat, befektetéseket meg tudjuk valósítani, és igen, a horizonton vannak továbbiak, ebben próbálunk egyensúlyt keresni. Azt gondoljuk, hogy ezt az egyensúly állapotot jól szolgálta az a 120 forintos osztalék, amit idén kifizettünk, és erre fogunk a jövőben is figyelni. Tehát igyekszünk arra figyelni, hogy ebben minden stakeholder megtalálja a maga számítását, egyszerre legyen megfelelő mozgástere a vállalatnak, meg tudjuk csinálni, és meg tudjuk finanszírozni azokat a projekteket, amelyek jelentősek, és amiknek prioritásuk van a vállalat stratégiája szempontjából, és elvessük azokat, amiket nem. és egyébként a tulajdonosok vagy a részvényesek is, hogyha erre a cégnek van mozgástere, akkor megkapják azt az osztalékot, amit joggal várhatnak.
Lezárult a MOL vagyonkezelőnek a tulajdonszerzése a Waberers csoportban, és egy együttműködési megállapodás is született korábban a két társaság között. Milyen pozitív hozadéka lehet ennek a Waberers szempontjából?
Igen, ebben a történetben a tulajdonszerzés az egy aktus volt, ezzel párhuzamosan egy stratégiai megállapodás is létrejött a két cég között, és akkor most megint visszakanyarodnék a stratégiánkra, hogy folyamatosan azt magyarázzuk, hogy mi azt gondoljuk, hogy akkor tudunk részvényesi értéket teremteni és margin szintet növelni, hogyha a szolgáltatás portfóliunk komplexitását növelni tudjuk. Szerintem a MOL-nál komplexebb vállalatcsoport Magyarországon magyar irányítással valószínűleg kevés van, biztos van, de szerintem azt nem olyan nehéz elfogadni, hogy a MOL az egyik legkomplexebb vállalatcsoport Magyarországon, és egyébként a Magyarországon túlnyúló vagy túlterjeszkedő aktivitása is a legjelentősebbek közt van. És amikor erről beszélünk, és a MOL üzleti portfóliáról beszélünk, akkor szerintem az is viszonylag triviális, hogy ezeknek a üzleti tevékenységeknek nagyon-nagyon sokszor van logisztikai vonatkozása. És itt nem az üzemanyagszállításra kell gondolni, mert az üzemanyagszállítás az egy olyan dolog, amit mindannyian látunk az úton, de a MOL-nak nagyon komoly ipari telephelyei vannak, az ipari telephelyeknek logisztikája van, a MOL egyre többször jelenik meg szakmai, pénzügyi befektetőként olyan tevékenységek kapcsán, most akár a MOHU-ról is beszélhetnénk, amiknek szintén triviális logisztikai igénye van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a stratégiai megállapodás, és kifejezetten nem akarom ezt a dolgot a tulajdonosi történetre, vagy a tulajdonosi részvényszerzésre leszűkíteni, tehát mondjuk azt, hogy a tulajdonszerzés és a stratégiai megállapodás közösen pozitív hatást gyakorolhat a Waberers csoport működésére és üzleti tevékenységére is.
Az egész magyar piacon azért alkalmanként probléma az, hogy alacsony a likviditás. Ugye nálatok is stratégiai tulajdonosok vannak, tehát azért a tényleges közkészhányad az nem annyira jelentős. Hogyan tervezitek esetleg javítani a likviditást a következő időszakban? Milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban? Itt én azt gondolom fontos lehet az elemzői véleményeknek a szerepe is, és nemrég jelent meg az MBH-nak egy új elemző műhelynek a célára veletek kapcsolatban. Várható esetleg az, hogy további elemzők is bekapcsolódnak majd a Waberers követésébe.
Egyik oldalról szerintem fontos az, hogy a likviditás alacsony, ez sajnos ténykérdés, de így is jóval magasabb, hogyha a számokat nézzük, mint volt akárcsak 12 hónappal ezelőtt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ebben valamiféle fejlődés már most tapasztalható. És szeretném azt hinni, hogy ez a fejlődés ez annak köszönhető, hogy egyik oldalról reflektál a piac a vállalat teljesítményére, másik oldalról reflektál a piac arra, hogy szerintem a kommunikációnk összemérhetetlenül aktívabb a korábbinál, és ezt az aktivitást ezt fenn kívánjuk tartani, vagy ha szükséges, bizonyos területeken akár fokozni is. Igen, egy elemzéssel, egy független elemzéssel most már több elérhető a Waberers kapcsán, mint ami volt korábban, és dolgozunk azon, hogy ezt a számot tovább tudjuk növelni. Azt mondom, hogy igyekszünk aktívak lenni, amennyire lehet egy egész eszköztárat alkalmazni, amit egy ilyen szerkezet mellett igénybe lehet venni a likviditás növelése kapcsán. Mondjuk úgy, hogy bizakodóak vagyunk, de azt tudjuk, hogy ezen a területen még sok a házi feladat.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Erdélyi Barna Waberers csoport igazgatósági tagja volt a prémium kategória mai vendége. Nagyon jó hétvégét kívánok.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ennyi fért mai műsorunkba, a hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy az elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk.